Valamikor késő délután fölültem és körülnéztem, láttam, hogy erősen alkonyodik. Mit csináljak? Kérdeztem magamtól. De a felelet, amelyet józan eszem adott a kérdésre, azonnal távozzál Thornfieldből. Olyan szigorú, olyan félelmetes volt, hogy befogtam a fülemet. Nem bírtam elviselni ezeket a kegyetlen szavakat. Az, hogy nem vagyok többi Edward Rochester menyasszonya, a legkevésbé sem fájt. Hogy föl kellett ébrednem a gyönyörű álomból, és hogy az élet sötét és hideg lett, borzasztó ugyan, de elviselhető. De azt, hogy rögtön és örökre el kell válnom tőle, nem bírom elviselni. Aztán bensőmben egy hang mégis azt súgta, hogy meg kell tennem, és meg fogom tenni. Viaskodtam magammal. Gyenge akartam lenni, hogy megmeneküljek a további szenvedések szörnyű útjától, de a zsarnokká vált lelkiismeret torkon ragadta a szenvedélyt. Gúnyosan megmondta neki, hogy gyönge lábával éppen, hogy belegázolt a mocsárba, és megesküdött, hogy vas kezével a kín feneketlen mélységébe fogja taszítani. Hát akkor vigyenek el innen, kiáltottam. Segítsen valaki! Felugrottam, rettegve a magánytól, amely ilyen könyörtelen bíró, rettegve a csendtől, amely ilyen irgalmatlan szavakkal telt meg. Fejem szédült, émelyektem az izgalomtól, csak most jutott eszembe, hogy egész nap egy falatot sem ettem, és egy kortyot sem ittam, nem is reggeliztem. És most hirtelen szívembe nyilalt az is, hogy egész nap felém sem nézett senki. Senkinek nem jutott eszébe megkérdezni, hogy vagyok, vagy üzenni, hogy menjek le. Még Adél sem kopogott be, Mrs. Fairfax sem keresett. Régi igazság, hogy a barátok elhagyják azt, akit a szerencse elhagy, erre gondoltam, amikor félretoltam a reteszt, és kiléptem a folyosóra. Megbotottam valamiben, mondom, szédültem, nem láttam tisztán, lábam remegett. Elestem, de nem zuhantam le, egy kinyújtott kar megfogott. Fölnéztem, Mr. Rochester ott ült egy széken szobám ajtaja előtt. Végre, mondta, mióta várok magára. Hiába hallgatoztam, semmiféle mozgás vagy sírás nem hallatszott ki. Ha még 5 percig tart ez a halotti csend, fölfeszítem a zárat, mint valami betörő. Tehát elbújt előlem. Bezárkozott a szobájába, és egyedül gyötrődött. Jobban szerettem volna, ha heves szemrehányásokkal áraszt el. Maga szenvedélyes természet nagy jelenetre voltam elkészülve. Azt hittem, zokogni fog, és azt reméltem, hogy az én vállamon zokogja el bánatát, és nem az érzéketlen padló vagy egy átázott zsebkendő iszta be könnyeit. De mit is beszélek, hiszen maga nem is sírt. Az arca sápadt és a tekintete fénytelen, de könnyek semmi nyoma. Talán vérkönnyeket sírt a szíve. Egyetlen szemrehányó szava sincs, Jane. Egyetlen keserű vádló szava. Semmit nem mond, ami fáj, ami felkorbácsolja a szenvedét. Csak ül itt nyugodtan és fásult, fáradt tekintettel néz rám. Én nem akartam magának fájdalmat okozni, Jane. Az az ember, aki úgy dédelgette a báránykáját, mintha édes gyermeke lenne, aki a tenyeréből etette és a poharából itatta a kis állatot. Ha az ember véletlenül megöli kedvencét, nem fájhatott volna jobban a szíve, mint az enyém. Meg tud nekem bocsájtani, Jane? Abban a szempillantásban megbocsájtottam neki. Olyan bűnbánó volt a hangja, olyan mély bánat tükröződött a szemében, és amellett egész magatartása olyan változatlan szerelemről tanúskodott, hogy rögtön megbocsájtottam neki mindent, de nem külső jelekkel, nem szavakkal, csak a szívem mélyén. Ugye tudja, hogy aljas gazember vagyok, Jane? Kérdezte szomorúan, mert bizonyára nem tudta mire vélni hallgatásomat, amely pedig nem volt szándékos. Gyönge voltam, azért nem beszéltem. Igen, uram. Akkor hát miért nem mondja meg kereken? Ne kíméljen, Jane. Képtelen vagyok beszélni, fáradt vagyok és gyönge. Kérek egy pohár vizet. Nagyot sóhajtott, egészen megrázkódott belé, aztán a karjában levitt a földszintre. Először azt sem tudta, melyik szobába vitt, Csak homályosan láttam mindent. Aztán egyszerre a tűz jól eső melegét éreztem. Mert bár nyár volt, a szobám dermesztően hidegre hűlt ki. Bort itatott velem, ettől kicsit magamhoz tértem, aztán ettem is valamit, amit elém tett, és egyszerre jobban éreztem magam. A könyvtárban voltunk, én az ő karosszékében ültem, ő közvetlenül mellettem. Milyen jó lenne, ha most nagyobb fájdalom nélkül meg lehetne halni, gondoltam. Akkor nem kellene megszakadni a szívemnek, hogy elválok tőle. A józanész azt mondja, hogy el kell válnom tőle, de nem akarom, nem tudom elhagyni. Jobban érzi magát, Jane? Sokkal jobban, uram. Majdnem teljesen jól. Igyek még egy kis bort, Jane. Szót fogadtam. Akkor letette az üveget az asztalra, elém állt és figyelmesen nézett rám. Egyszerre elfordult, s valami szenvedélyes felhördüléssel fel alá kezdett száguldani a szobában. Majd visszajött, fölém hajolt, mintha meg akarna csókolni, de én elfordítottam az arcomat és eltoltam magamtól. Mit jelentsen ez? Kiáltott fel. Persze már tudom. Nem hajlandó megcsókolni Bertha Mason férjét. Azt gondolja, nincs jogom más asszonyt ölelni. Engem semmi esetre sem. Miért, Jane? Nem akarom a felelettel fárasztani, majd én felelek maga helyett. Azért ugye, mert már nem a feleségem. És már van egy feleségem. Igen.
Ha így gondolkozik, akkor maga szörnyű véleménnyel lehet rólam. Azt hiszi, hogy utolsó gazember vagyok, festett életű csirkefogó, aki szerelmet színnelve tudatosan kelepcébe csalja magát, hogy megfossza tisztességétől és önbecsülésétől. Látom, nem tud mit mondani erre. Egyrészt, mert olyan gyönge, hogy még a lélegzetvétel is fárasztja, másrészt, mert nem tudja rászánni magát, hogy vádoljon, és gonosznak tartson engem. És különben is. Ha egyszer beszélni kezdene, megindulna a könnyek árja. Maga nem akar vitatkozni, veszekedni, jelenetet rendezni. Úgy gondolja, hogy a szavaknak semmi értelme, itt cselekedni kell.
Ismerem magát, Jane. Várom, hogy mit fog cselekedni. Ön ellen semmit, mondtam. Hangom olyan bizonytalan volt, hogy minél rövidebbre kellett fognom a mondatot.
De azért az én felfogásom szerint mégis tönkre akar tenni engem.
Mint házas embert kerülni fog, kitér az utamból. Az előbb már azt sem engedte, hogy megcsókoljam.
Idegennek tekint, úgy akar élni ebben a házban, mint Adél nevelőnője. Ha valaha egy kedves szót szólok magához, ha nem tudok érzelmeimen uralkodni, azt fogja mondani, ez az ember a szeretőjévé akar tenni engem. Nem lehetek eléggé fagyos vele szemben. Megpróbáltam parancsolni a hangomnak, hogy ne remegjen, és így feleltem.
Minden megváltozott körülöttem, uram. Nekem is meg kell változnom, ehhez nem fér kétség. És hogy az érzelem hullámzásait, s az emlékekből és képzett társításokból adódó vívódásokat elkerüljük, arra csak egy mód van. Adél mellé új nevelőnőt kell fogadni.
Adélt úgy is intézetbe adom, ezt már elhatároztam. Nem is akarom magát emlékekkel gyötörni, azért nem is maradhat ebben az elátkozott házban. Thornfield maga a pokol, kísértetek tanyája, azzal az egy valóságos ördöggel, aki egymaga fölír egy egész légió képzeletbelivel.
Nem, Jane. Nem engedem, hogy itt maradjon, és én sem maradok itt.
Megbocsáthatatlan bűnkövettem el már azzal, hogy magát egyáltalán idehoztam, holott tisztában voltam a helyzettel. Minden erőmmel igyekeztem titkolni a kastély átkát, már akkor is, amikor még nem ismertem magát. Már csak azért is titkolnom kellett, mert Adél soha nem kapott volna nevelőnőt, ha kitudódik, milyen lakója van Thornfieldnek. Arra sem tudtam rászánni magam, hogy máshol helyezzem el, pedig van egy régi házam. Felden Monor még ennél is eldugottabb, ott biztonságban lehetett volna. Lelkiismeretem nem engedte, hogy odaszállítassam, mert az a ház erdő közepén van, falai nedvesek, ott hamar elpusztult volna a szerencsétlen. De én még közvetve sem akartam gyilkosa lenni annak, akit pedig minden csepp véremmel gyűlöltem. Azt, hogy eltitkolta maga előtt az őrült asszony jelenlétét, körülbelül olyan volt, mintha egy gyermeket kendővel letakarva a mérges leheletű upászfa alá fektetek. A fa a levegőt is megmérgezi maga körül. De most lezárom Thornfield Hallt, beszögezem a főbejáratot és bedeszkáztatom az ablakokat. Évi 200 fontot adok Mrs. Poole-nak, hogy maradjon itt a feleségemmel, ahogyan maga azt a boszorkányt nevezi. Grace a pénzért sokra képes, és idehozhatja a fiát is, Grimsby elmegyógyintézet portását, hogy ne legyen egyedül, ha a feleségemre rájön a téboly, és esetleg megint meg akarja gyújtani valakinek az ágyát, hogy meg akar harapni valakit, vagy agyon akar szúrni. Ne beszéljen ilyen könnyörtelen hangon arról a szerencsétlen asszonyról, szóltam közbe. Kegyetlenség ilyen gyűlölettel, ilyen gyilkos gunnyal beszélni róla. Utóvégre ő nem tehet róla, hogy bolond. Jane, drágám, édes kicsikém, így fogom szólítani, mert nem tudom másképp. Maga nem tudja, mit beszél. Megint Ferdén ítél meg engem. Nem azért gyűlölöm azt az asszonyt, mert megbolondult. Azt hiszi, ha megörülne magát is gyűlölném. Bizony azt hiszem. Akkor hát téved. És egyáltalán nem ismer engem, sejtelme sincs arról, hogy én mennyire tudok szeretni. Magának minden porcikája drága nekem, s minden nemű bajban, betegségben éppen ilyen drága lenne. Ha agya elholmályosulna, azért éppen így szeretném. Ha dühöngene, nem adnék kényszerzópont magára, hanem karommal fognám át. Ha vaddühvel rám vetné magát, mint ez az asszony ma reggel, én akkor is átölelném. Nem fordulnék el undorral magától, mint attól az asszonytól. Nyugodt óráiban nem is engednék ápolót közelébe, magam őrizném. Végtelen gyöngétséggel venném körül, még ha egy mosolyt sem kapnék cserébe, akkor is. És soha el nem unnám a szemébe nézni, akkor sem, ha nem ismerne meg többé. De miért is beszélek erről? Hiszen azt kezdtem mondani, hogy elviszem magát Thornfieldből. Amint tudja, útra készen állunk. Holnap indulunk. Csak arra kérem, hogy még ezt az éjszakát töltse Thornfield fedele alatt. Aztán örökre búcsút mondunk ezeknek a gyötrelmeknek és borzalmaknak. Van egy házam, ahol biztonságban leszünk. Oda nem jönnek utánunk ezek a gyűlöletes emlékek. Ott még a gonoszság és a rágalom sem talál ránk. Hadd vigye magával, uram. Ő nagyon kellemes társaság lesz. Mit beszél, Jane? Hiszen megmondtam, hogy Adélt intézetbe adom. És különben is, mit kezdenék egy gyerekkel? Méghozzá nem is az én gyerekem, egy francia táncosnő fattyúja. Miért akarja Adélt rámsózni? Miért mondja, hogy Adél kellemes társaság lesz számomra? Arról beszélt, hogy egy csendes helyre akar visszavonulni. A csend és a magány unalmas. Magának minden esetre unalmas. Magány, magány, visszhangozta ingerülten. Úgy látszik, nem beszéltem elég világosan. Miért nem akar megérteni Jane? Maga lesz az, aki megosztja velem a magányt. Nem érti? Megráztam a fejem. Amilyen izgatott volt Mr. Rochester, míg ehhez a néma tiltakozáshoz is bizonyos fokú bátorság kellett. Nagy léptekkel fel alá járt a szobában. Most egyszerre megállt, mintha gyökeret vett volna a lába. Hosszan és keményen nézett rám. Elfordítottam a tekintetemet, a tüzet bámultam, igyekeztem uralkodni magamon és nyugodtan viselkedni. Most jön az ökkenő. Szólalt meg végre szelidebben, mint vártam. Idáig simán lehetett legombolítani a sejemszálat, de tudtam, hogy előbb-utóbb jön a csomó. Itt van. Óha Samson erejének egy töredéke szorult volna belém, hogy széttéphetném a csomót, mint valami kócot. Megint föl alá kezdett járkálni, de megint csak megállt ezúttal közvetlenül előttem. Jane, hát nem lehet magával okosan beszélni? Fölém hajolt, ajka csak nem a fülemet érintette. Mert ha nem lehet, akkor kénytelen leszek erőszakhoz folyamodni. Hangja reked volt, tekintete olyan emberi, aki mindenre elszánta magát, és éppen valami jóvá tehetetlen őrültséget készül elkövetni. Én láttam ezt rajta, és tudtam, hogy minden perc drága. Nem is egy perc. Egy másodperc állott rendelkezésemre, hogy megfékezzem. Ha csak egy mozdulattal elárulom, hogy félek, vagy éppen iszonyodom tőle, mindkettőnk sorsa örökre meg lett volna pecsételve. De nem féltem, egyáltalán nem féltem. Valahogy úgy éreztem, hogy a hatalom az én kezemben van, és ez erőt adott. Válságos pillanat volt, de izgalmasan érdekes. Talán az indián érezheti ilyen formán magát, mikor csónakjával átsiklik a veszedelmes örvény fölött. Megfogtam ökölbe szorított kezét, meglazítottam görcsösen egybefonódó ujjait, és szelíden mondtam. Üljön le! Addig beszélgethetünk, ameddig kedve van. Meghallgatok mindent, amit mondani akar, akkor is, ha nem a józanész diktálja szavait. Leült, de makacsul hallgatott. Én már régóta küszködtem a könnyeimmel, nem akartam sírni, mert tudtam, hogy az nem tetszenék neki. Most azonban szabad folyást engedtem könnyeimnek. Ha bosszantja a sírás, annál jobb. Jó alaposan kisírtam magam. Végül mégis megszólalt, azt mondta, szedjem össze magam. Hogyan szedjem össze magam, mikor látom, hogy magában forra az indulat? De nem azért, mert haragszom Jane, hanem azért, mert túlságosan szeretem magát. És a maga sápadt arcocskája olyan kegyetlenül kemény volt, nem bírtam elviselni. No, törölje le a könnyeit. Szelídebb hangjából arra következtettem, hogy észre tért, és lassanként én is nyugodtabb lettem. Kísérletet tett, hogy fejét vállamon pihentesse, de ezt nem engedtem meg neki. Akkor az ölébe akart vonni, ez ellen is tiltakoztam. Jane, szólalt meg olyan keserű fájdalommal, hogy minden idegszálom beleremegett. Hát nem szeret engem, csak a rangom, a vagyonom vonzotta. És most, hogy nem lehetek a férje, úgy undorodik az érintésemtől, mint egy majomtól vagy egy varangyos békától? Nagyon fájt, hogy így vélekedik rólam, de mit tehettem, vagy mit mondhattam volna? Talán helyesebb, ha semmit sem mondok, és semmit sem teszek, de annyira bántott a lelkiismeret, amiért ilyen fájdalmat okoztam neki, hogy mégis jobbnak láttam, ha balzsamot csöpögtetek a sebre. Szeretem magát, feleltem. Jobban szeretem, mint valaha. De ezt a szerelmet most már titkolni kell. Ez az utolsó alkalom, hogy beszélek róla. Utolsó alkalom, Jane. Hát azt képzeli, hogy itt élhet velem egy fedél alatt? Naponta láthat, és azért ilyen hideg és megközelíthetetlen tud maradni. Ha egyszer szeret. Nem, uram, ezt egy pillanatig sem hittem. Azért csak egy kivezető utat látok, de maga dühös lesz, ha megmondom, hogy mi az. Csak mondja, Jane. Ha én dühöngök, magának ott van fegyverül a sírás. El kell válnunk egymástól, Mr. Rochester. Mennyi időre, Jane? Néhány percre, amíg a haját rendbe hozza, mert a haja kissé kócos, és amíg az arcát megmossa, mert úgy ég az arca, mintha lázas lenne. Adéltől, Thornfieldtől el kell szakadnom, és öntől, mindörökre. Idegen környezetben, idegen arcok között új életet kell kezdenem. Természetesen, én is azt mondom, hogy új környezetben új életet kell kezdeni. De tőlem nem szabad elszakadnia. Az új élet azt jelenti, hogy mi most már együvé tartozunk. Én nem vagyok házas. Maga lesz a feleségem, névleg is, és a valóságban is. Csak addig ragaszkodom magához, amíg élünk. Elviszem magát Dél-Franciaországba. Van egy fehér remeszelt villám a földközi tenger partján. Ott biztonságban, boldogan és ártatlanul élhet. Ne féljen attól, hogy törbecsalom és a szeretőm mi akarom tenni. Miért rázza a fejét, Jane? Legyen esze az Istenért, mert különben megint dühös leszek. Hangja, keze már is remegett, orjukai kitágultak, szeme villámokat szórt. De azért én még tovább mertem beszélni. A felesége él, uram. Ezt a tényt ma reggel maga is elismerte. Ha kívánságát teljesíteném, mégiscsak a szeretője lennék, akárhogyan próbálja is szépíteni a dolgot. Jane, maga megfeledkezik arról, hogy én heves vérmérsékletű ember vagyok. Türelmetlen, indulatos, zabolátlan. Mindkettőnk érdekében tapintsa meg a pulzusomat, és vigyázzon. Felgyújtta a kabátja ujját, és oda nyújtotta nekem a csuklóját. Arca, ajka elvértelenedett, hamuszülkévé vált. Kezdtem kétségbe esni. Tudtam, hogy kegyetlenség ennyire felizgatni őt, de arról, hogy engedjek neki, szó sem lehetett. Azt tettem, amit az emberek kétségbejtő helyzetekben ösztönösen tenni szoktak. Istenhez fordultam. Istenem, segíts! Szaladt ki önkéntelenül a számon. Tisztára bolond vagyok, kiáltott fel hirtelen Mr. Rochester. Egyre azt hangoztatom, hogy nem vagyok házas, és nem magyarázom meg, hogy miért nem. Elfeledkeztem arról, hogy maga nem ismeri azt az asszonyt, és nem tudja, milyen körülmények között jött létre ez a pokoli házasság. Pedig biztos vagyok benne, hogy ha mindent elmondok, Jane, nekem fog igazat adni. Adja ide a kezét, Jane. Hadd érezzem, hogy itt van mellettem, és néhány szóval megvilágítom a tényállást. Hajlandó meghallgatni? Akár órákon át türelmesen hallgatom. Nem órákat, csak perceket kérek. Mondja, Jane, hallott maga valaha arról, vagy tudta azt, hogy nem én voltam a család legidősebb fia? Hogy volt egy bátyám is? Igen, úgy emlékszem, hogy Mrs. Fairfax említette egyszer. És azt is hallotta, hogy apám pénzéhez zsugori ember volt? Hallottam valami ilyesfélét. Nos tehát, apám mindenáron együtt akarta tartani a birtokot. A gondolatát sem bírta elviselni annak, hogy a birtok egy része nekem jusson. Mindent Ravland bátyámra akart hagyni. De azt, hogy egyik fia szegény ember legyen, épp oly kevéssé tudta elviselni, mint a birtok felosztását. Gazdag házasság útján akart gondoskodni rólam. Volt neki egy régi ismerőse, egy Mr. Mason nevű nyugat-indiai ültetvényes és kereskedő. Úgy tudta apám, hogy ez az ember vagyonos, nagy birtokai vannak. Utána is járt a dolognak, és kisült, hogy Masonnak egy fia meg egy lánya van, és hogy a leányának 30 000 font hozományt szándékozik adni. Mikor az egyetemet elvégeztem, apám Jamaikába küldött, hogy megismerkedjem a menyasszony jelöltel. A hozományról nem esett szó, de azt elmondta apám, hogy Miss Mason a legszebb lány egész Spénistonban, és ebben igaza volt. Gyönyörű lány volt Miss Mason. Olyasféle típus, mint Blanche Ingram. Magas, fekete, királynői megjelenésű. A család szívesen fogadott, mert jó családból származom. A lány is kedves volt, sokszor találkoztam vele társaságban, mindig nagyon elegánsan öltözködött. Négy szem közt nemigen volt alkalmam beszélni vele, de ha együtt voltunk, mindig kitüntetett, a legelőnyösebb oldaláról mutatkozott, s a többi férfi, mind az ő kavallérjai, irigyelt engem. A lány szépsége elkápráztatott, felvillanyozott érzékeimet felkorbácsolta, s minthogy fiatal voltam, éretlen és tapasztalatlan, azt képzeltem, hogy beleszerettem. Nincs olyan bolondság, amelybe a társaságbeli ostoba vetétársak, az újság ingere, az elvakult fiatalság bele ne hajszolnának egy fiatal embert. A lány rokonai bátorítottak, a vetétársak bosszantottak, a lány csábított. Egy szóval, mielőtt ráeszméltem volna, hogy mi történt, már meg is házasodtam. Hogy szégyellem, hogy megvettem magam, ha erre a házasságra gondolok. Soha sem szerettem, soha sem tiszteltem, jóformán nem is ismertem azt a lányt. Egyetlen egy erényt, vagy jó tulajdonságot sem sikerült felfedeznem benne. Nem volt sem szerény, sem jóindulatú, sem őszinte, sem művelt, sem jómodorú. és én tökfejű sületlen mamlasz elvettem feleségül. Ezért a pénzért elvehettem volna, de bocsánat, nem szabad megfeledkeznem arról, hogy kivel beszélek. Mikor a Nászútról visszatértünk, kisült, hogy anyósom él, elmegyógyintézetben van. Volt egy fiatalabb fiú is, teljesen gyönge elméjű. Az idősebbiket maga is ismeri. A családnak ezt az egy tagját nem tudom gyűlölni, mert bárgyú fejében van valami kis érzés. Ezt abból láttam, hogy mindig érdeklődött szerencsétlen nővére iránt, meg abból a kutyahűségből, amellyel valamikor hozzám ragaszkodott. Egy szép napon ez is a többiek sorsára fog jutni. Apám és Ravlan bátyám mindezzel tisztában volt, de őket csak a 30 000 font értekelte, s egyéb semmi. Mazonékkal együtt összeesküvés szőttek ellenem. Keserves volt, amikor mindenre rájöttem, de azért nem tettem szemrehányást a feleségemnek. Az asszony természete homlokegyenest ellenkezett az enyémmel, ízlése alantas volt, gondolkozásmódja közönséges, látóköre szűk. Nem lehetett vele beszélgetni, mert semmi, ami a hétköznapin túl volt, nem érdekelte. Egyetlen estét, egyetlen órát sem tölthettünk békességben együtt, mert bármilyen témát pendítettem meg, ő nyersen, durván, ostobán, elcsépelt közhelyekkel válaszolt. Csak hamar rá kellett jönnöm, hogy soha nem lesz csendes, rendes háztartásunk, mert olyan szolgáló nincs a földön, aki az ő igazságtalan kitöréseit, állandó szidalmait, egymásnak ellentmondó, képtelen parancsait kibírja. Mondom, mindenre nagyon hamar rájöttem, de azért nem tettem neki szemrehányást, uralkodtam magamon, lenyeltem, ami bántott, és még azt a mély ellenszenvet is eltitkoltam, amelyet az asszony iránt éreztem. Nem akarom az undorító részletekkel untatni Jane. Maga kevés szóból is ért. 4 évig éltem ezzel az asszonnyal. Rettenetes évek voltak. Visszataszító jellemvonásai ijesztő gyorsasággal fejlődtek ki, bűnös hajlamait csak kegyetlenséggel lehetett volna elfolytani, és én nem akartam kegyetlen lenni. Esze csak annyi volt, mint egy csirkének, de a szíve az nagy volt. Asszonyi kegyeit boldog-boldogtalannak osztogatta. Mennyit szenvedtem emiatt is. Beltem azon egy becstelen anyának becstelen leánya, végighurcolt mindazokon a megaláztatásokon, amelyeket csak egy féktelen temperamentumú és szemérmetlen asszonyférje ismerhet meg amúgy Isten igazában. Bátyám időközben meghalt, és a 4. év végén meghalt apám is. Gazdag voltam, és mégis nyomorúságosan szegény, mert a törvény és a társadalmi rend értelmében örökre hozzá voltam láncolva a legalávalóbb, a legzüllöttebb nőhöz, akit valaha ismertem. És törvényes úton nem szabadulhattam meg tőle, mert az orvosok már megállapították, hogy feleségem bolond. Kicsapongásai, szertelen életmódja időnek előtte kifejlesztették benne az elmebetegség csíráit. Jane maga ezt nem szívesen hallgatja. Látom, hogy valósággal rosszul van. Hagyjam a végét máskorra? Nem, csak fejezzük be. Nagyon sajnálom önt, uram. Szívemből sajnálom. Minden részvétem az öné. A részvét Jane sokszor sértő. Attól függ, kitől ered. Az ember sokszor hajlamos a részvétet kereken kikérni magának. De az ilyenfajta bántó részvét csak kemény, önző szívekben fogamzik meg, valami megvetéssel vegyes érzés azokkal szemben, akik bizonyos megérdemelt szenvedéseken vergődtek át. A maga részvét egy zsén, az a részvét, amely e pillanatban arcán tükröződik, egészen másfajta. Látom, hogy szeme könnyes, érzem, hogy keze remeg, tudom, hogy szíve csordultig tele szánakozással. A maga részvéte, drágám, a szerelem szenvedő szülő anyja, amit most érez irántam, az ennek a fenséges érzelemnek szülési kénya. Elfogadom a részvétét, Jane. Hadd szülje meg a szerelmet. Folytassa, kérem. Mit csinált, amikor rájött, hogy a felesége megőrült? Közel voltam a végső kétségbeeséshez. Az önérzetnek egy megmaradt morzsája tartott csak vissza a teljes elzülléstől. A világ már úgyis becstelennek ítélt, de a magam szemében tisztességes akartam maradni, és nem vállaltam felelősséget az asszony gazságaiért. Sajnos az én nevemet viselte, és a társadalom azonosított vele. Kénytelen voltam naponta látni őt, és hallani róla. Azt a levegőt kellett belélegeznem, amelyet ő mérgezett meg. Nem feledkezhettem meg arról sem, hogy egyszer a férje voltam. Milyen szörnyű erre gondolnom. Mi több, azt is tudtam, hogy amíg ő él, nem vehetek mást feleségül. És bár 5 évvel idősebb, mint én, a családja még a korát is meghamisította előttem. Valószínű, hogy elél addig, ameddig én, mert amilyen gyönge az elmebeli állapota, testileg annyira erős. Így tehát 26 éves koromban az életem reménytelenül befejeződött. Egy éjszaka az asszony sikoltozására ébredtem. Amióta az orvosok megállapították, hogy bolond, természetesen zárt ajtók mögött tartottuk. Forró, nyugat-indiai éjszaka volt. Ilyen éjszaka szokta megelőzni a hurrikánokat. Képtelen voltam ágyban maradni, fölkeltem és kinyitottam az ablakot. A kéngőzős levegő nem frissített föl. Moszkitok zümmögtek a szobában, a tenger morajlása úgy hallatszott, mint a földrengés, fekete felhők gyülekeztek az égen, a hold széles tányérral pirosán szállt le a tengerbe, mint egy tüzes ágyúgolyó. Utolsó véres sugarait a viharral vajúdó világra árasztotta. A nyomott légkör és a kísérteties táj fizikailag is erősen hatott rám. Az asszony szünet nélkül átkozódott, engem átkozott feneketlen gyűlölettel, és milyen szavakkal. S bár 2 szoba választotta el tőlem, mindent hallanom kellett. A nyugat-indiai házak vékony falain minden áthallatszik. Ez az élet, mondtam magamban, pokol. Ez a levegő a pokol levegője, ezek a hangok a feneketlen mélység hangjai. Jogom van menekülni, ha lehet. Megszabadulok ettől a halálos gyötrelemtől, ha lelkem elhagyja súlyos porhüvelyét. A fanatikusok örök tüzétől nem félek. A jövőbeli állapot nem lehet gyötrelmesebb, mint a jelenlegi. Végzek magammal, és megtérek Istenhez. Térdepelve fohászkodtam így, egy láda előtt térdepeltem, amelyben töltött pisztolyok voltak. Agyon akartam lőni magam. De csak egy pillanatig. Minthogy nem voltam őrült, a rendkívüli és határtalan kétségbeesés válsága, amelyből a megsemmisülés vágya és terve sarjadt, egy másodperc alatt elmúlt. Friss európai szélruham száguldott át az óceán fölött, és beőzönlött a nyitott ablakon. Kitört a vihar, zuhogott a zápor, mennydörgött, villámlott, a levegő megtisztult. Mást határoztam. Mialatt ázott kertemnek csöpögő narancsfái, gránátalmái és ananásztai között járkáltam, és még a tündöklő trópusi hajnal finnyel árasztott el körülöttem a világot, elhatároztam, és most jól figyeljen ide, Jane, mert az isteni bölcsesség volt az, ami ebben az órában megvigasztalt, és megmutatta a helyes utat, amelyet követnem kell. Enyhe európai szellő suttogott a fölfrissült lombok között, az Atlanti óceánon fenségesen, szabadon mennydörgött. Kiszáradt, fölperzselődött szívemben friss vér keringett, egész lényem megújulás után áhítozott, lelkem szomjazott a tisztaságra. Úgy éreztem, hogy van remény az újjászületésre. Kertem egyik rózsalogasából a tengert bámultam, a tengert, amely kékebb volt, mint az ég. Túl a tengeren vár rám a régi világ, új lehetőségek bontakoznak ki előttem. Eredj! Így szólt hozzám a remény. Térj vissza Európába! Úgy senki sem tudja, milyen mocskos nevet viselsz, sem azt, hogy micsoda piszkos terhet kell hordoznod. A tébolyodott asszonyt magaddal viheted Angliába, kellő óvatossággal és felügyelettel Thornfieldben is elhelyezheted. Azután te szabadon utazhatsz, ahová akarsz, és új barátságokat köthetsz. Ez az asszony, aki mellett annyit szenvedtél, aki nevedet beszennyezte, ifjúságodat megmérgezte, Ez az asszony nem feleséged. Te nem vagy ennek az asszonynak a férje. Ha gondoskodol arról, hogy állapotának megfelelően legyen ellátva, mindent megtettél, amit Isten és az emberiség követelhet tőled. Az asszony nevére, veled való kapcsolatára boríts fátyolt. Erről senkivel a világon nem kell beszélned. Helyezd őt biztonságba, kényelembe, egyébben ne törődj. Így cselekedtem. Apám és bátyám nem kürtölte világá házasságomat. Én már a legelső levelemben, amelyben az esküvőről értesítettem őket, lelkükre kötöttem, hogy tartsák titokban házasságomat. Már akkor láttam, hogy mi vár rám, és csak hamar apám a tulajdon szemével is látotta, hogy milyen élettársat választott számomra. Ő maga is pirulni volt kénytelen menye miatt, tehát nem csak, hogy nem dicsekedett a rokonsággal, hanem éppen annyira igyekezett titkolni a kapcsolatot, mint én magam. Tehát elszállítottam Angliába. Rettenetes utazás volt. Föllélegeztem, mikor végre megérkeztünk Thornfieldbe, és biztonságba helyeztem őt abban a harmadik emeleti szobában, amelynek belső, titkos fülkéje immár 10 év óta olyan, mint egy oroszlán ketrec, vagy mint egy gonosz szellem barlangja. Nagyon nehezen találtam ápolót mellé. Tökéletesen megbízható valaki kellett, mert dührohamaiban az asszony kétségtelenül kifecsegte titkomat. Másrészt gyakran voltak színjózan napjai, sőt, hetei is. Ilyenkor reggeltől estig engem ócsárolt. Végre fölfogadtam Grace Poole-t, a Grimsby elmegyógyintézet egyik ápolónőjét. Egyedül ő meg az orvos, tudja, az a Carter, aki azon a bizonyos éjszakán mezon sebeit bekötözte tudatitokról. Mrs. Fairfax valószínűleg gyanít valamit, de biztosat nem tudhat. Grace nagyjából megfelelőnek bizonyult, bár van egy gyógyíthatatlan hibája, amelyet terhes foglalkozása fejleszthetett ki benne. Szeret inni, és így az asszony, aki ravasz és gonosz, nem egyszer túljár az eszén. Egyszer megkaparintotta azt a kést, amelyel az öcsét szurkálta össze-vissza, két ízben pedig elcsente a kulcsot, és éjszaka lelopózott. Amint emlékszik, az első ilyen alkalommal felgyújtotta az ágyomat, a másik alkalommal pedig magánál tett kísérteties látogatást. Hálát adok a gondviselésnek, hogy vigyázott magára, és hogy tajtékzó dühét a tébolyodott, a menyasszonyi fátyol ellen fordította. A fátyol talán a saját esküvőjére emlékeztette. Hogy mi történhetett volna, ha magát támadja meg, arra gondolni sem merek. Ha arra gondolok, hogy az a szörnyeteg, aki ma reggel torkomnak esett fekete-vörös arcával, galambom fészke fölé hajolt, ereimben megfagy a vér. És maga mit csinált, mikor őt elhelyezte? Hová ment? Hogy én mit csináltam, Jane? Köd előttem, köd utánam. Ma itt voltam, holnap amott. Bebarangoltam egész Európát. Az volt a rögeszmém, hogy keresek egy jó és okos asszonyt, akit szeretni tudnék, ellentétét annak a boszorkánynak, akit Thornfieldben hagytam. De hiszen nem házasodhatott meg újra. Elhitettem magammal, hogy megházasodhatom, sőt, meg is kell házasodnom. Eredetileg nem az volt a szándékom, hogy félrevezessek valakit, mint ahogyan magát félrevezettem. Úgy gondoltam, hogy őszintén feltárom a valót, nyílt ajánlatot teszek, és tervemet teljesen elfogadhatónak találtam. Szabad szeretnem és szeretetnem, és bizonyára rövidesen akad is szeretetre méltó nő, aki megérti helyzetemet és megajándékos szívével, annak ellenére, hogy ez az átok ül rajtam. És aztán mi történt? Mindig mosolyognom kell, ha maga kérdezősködik, Jane. Olyan kerekre nyitja a szemét, mint egy kismadár, és időnként egy-egy nyugtalan mozdulatot tesz, mintha a feleletet nem találná eléggé gyorsnak és készségesnek, és mintha az embernek a szívében akarna olvasni. De mielőtt tovább mennék, mondja meg, mit jelent az az és aztán. Ezt nagyon gyakran kérdezi, sokszor vége érhetetlen beszélgetések születtek meg a maga és asztányaiból. Magam sem tudom, hogy miért. Nem értem, hát hogy kérdezzem másképp? Mi történt azután? Hát persze, s most mire kíváncsi? Arra, hogy találta valakit, akit megszeretett, hogy feleségül kérte, és mit felelt az illető? Arra a kérdésre, hogy találtam-e valakit, akit megszerettem, és feleségül kértem-e őt, felelhetek. De hogy ő mit felelt, az még csak ezután lesz feljegyezve a sorskönyvében. 10 hosszú éven át kóboroltam a világban, hol az egyik fővárosban, hol a másikban éltem. Olykor Szentpéterváron, gyakrabban Párizsban, néha Rómában, Nápolyban, Firenzében. Minthogy régi, előkelő nemem volt, és sok pénzem, megválogathattam társaságomat, minden ajtó kitárult előttem. Női eszményképemet angol, francia, olasz és német arisztokrata hölgyek között kerestem, de hiába. Néha egy futó pillanatra úgy tetszett, hogy elfogtam egy tekintetet, megütötte fülemet egy hang, láttam egy arcot, amely álmai megvalósulását jelezte, de csak hamar rájöttem, hogy megint csak tévedtem. Ne higgye, hogy kívülbelül tökéletes nő után áhítoztam. Nem. Csak olyat szerettem volna találni, aki illik hozzám, és aki minden esetre szöges ellentéte életem megrondójának, a kreolnőnek. De hasztalan kerestem. A sok-sok nő között egyetlen egy sem akadt, akit, ha teljesen szabad vagyok, feleségül kértem volna, hiszen már ismertem az összenemillő felek házasságának kockázatát, borzalmai gyűlöletességét. A csalódás elkeserített. Szórakozást, feledést kerestem, de a kicsapongó életet, azaz átkozott nő mindörökre meggyűlöltette velem. Ezt az egyet neki köszönhetem. Minden féktelen szórakozás őt, az indián mesztalinát juttatta eszembe, azért kitértem az alkalmak elől is. De azért nagyon rossz volt egyedül élni. Barátnőket kerestem. Celine Varens volt az első, akibe belebotlottam. Ez is olyan lépés volt, amely miatt az ember megveti önmagát, ha visszagondol rá. Már elmondtam magának, hogy milyen nő volt, és hogy kapcsolatunk hogyan végződött. A francia után egy Giacinta nevű olasz, azután egy Clara nevű német nő következett. Mind a kettő feltűnően szép volt. Néhány hét alatt ráuntam szépségükre. Giacinta ravasz volt és erőszakos. 3 hónap múlva kiadtam az útját. Clara becsületes és csendes nő volt, de nehézkes, ostoba és érzéketlen, semmiképpen nem felelt meg az ízlésemnek. Boldog voltam, hogy egy summa pénz árán szép szerével megszabadultam tőle. De látom az arcán, Jane, hogy nem sokat tart rólam. Ugye szívtelen, laza erkölcsű csirkefogónak gondol. Hát az biztos, hogy voltam már jobb véleménnyel is magáról. Hogy nem undorodott attól az élettől. Egyik szerető a másik után, és úgy beszél róluk, mintha ez lenne a világon a legtermészetesebb. Úgy is volt. Én ezt az életmódot természetesnek találtam, bár nem szerettem. Nem kívánnék még egyszer úgy élni. Fizetett szeretőt tartani majdnem olyan aljasság, mint rabszolgát tartani. A fizetett szerető rendszerint alantas gondolkodású, s az ilyenekkel való együttélés lealacsonyítja az embert. Gyűlölök visszagondolni arra az időre is, amelyet Celine-nel, Giacintával és Clarával töltöttem együtt. Éreztem, hogy őszintén beszélés szavaiból azt a meggyőződést merítettem, hogy ha annyira megfeledkeztem volna magamról és a belémoltott erkölcsi tanításról, hogy bármilyen ürüggyel, bármiféle mentséggel utóda lettem volna ezeknek a szerencsétlen teremtéseknek, egyszer én rám is olyan érzéssel gondolna majd vissza, mint fizetett szeretőire. Ezt nem mondtam meg neki, elég volt, hogy éreztem és szívembe véstem. Ki tudja, nem jön-e még olyan megpróbáltatás, hogy a segítségemre lesz. Most miért nem kérdezi Jane, és aztán? Nagyon komolyan néz rám. Látom, hogy rosszalja, amit elmondtam. pedig még nem vagyunk készen. Tavaly januárban minden szeretőmtől megszabadulva világfájdalmas, elkeseredett hangulatban hazajöttem Angliába. Valami üzleti ügyet kellett elintéznem. A szívem csordultig megtelt gyűlölettel az emberek, de különösen az asszonyok iránt. Már kezdtem azt hinni, hogy értelmes, hűséges, szerető nők csak a mesében vannak. Egy fagyos, téli délutánon útban voltam Thornfield felé. Irtóztam a hazatérés gondolatától is. Tudtam, hogy sivár örömtelenség vár itthon rám. A helyi út egyik mérföldkövén egy kis női alak üldögélt. Olyan közömbösen mentem el mellette, mint a kopár fűzfa mellett. Előérzetem nem súgta meg, hogy sorsdöntő találkozás előtt állok, hogy jövőm irányítója ez a kis ismeretlen. Még akkor sem sejtettem semmit, amikor a baleset után odajött hozzám és fölajánlotta segítségét. Olyan volt, mint egy kis iskoláslány. Vagy mintha egy pintyőke röppent volna a lábam elé, fölajánlván, hogy elvisz engem a szárnyán. Mogorván feleltem a madárkának, de ő nem ijedt meg. Makacsú ragaszkodott hozzá, hogy igenis segít rajtam. És segített is. Mikor rátámaszkodtam a törékeny vállra, hogy lóra üljek, valami különös, új érzés lopózott szívembe. Szerencsére közben már kiderült, hogy az a tündérke az én házam lakója, mert különben már akkor megfájdult volna a szívem, hogy el kellett eresztenem, és el fog tűnni a sövénykerítés mögött, ahonnan előkerült. Aznap este hallottam magát hazajönni, Jane, pedig magának biztosan álmában sem jutott volna eszébe, hogy gondolok magára. Másnap fél órán át figyeltem, úgy, hogy maga sem láthatott engem, hogyan játszik Adéllal. Emlékszem, havas eső esett, és nem mehette ki a szabadba. Én a szobámban ültem, az ajtó nyitva volt. Láttam és hallottam mindent. Adél látszólag lefoglalta figyelmét, de én azt képzeltem, hogy a maga gondolatai valahol másutt járnak. Drága kis Jane-em, olyan türelmes volt a kislánnyal, sokáig beszélgetett és játszott vele. Mikor a gyerek végre elment, maga mély álmodozásba merült. Lassan föl alá sétált a folyosón, olykor egy-egy ablak mellett elhaladva megállt, kinézett a hóesésbe, hallgatta a szél üvöltését, aztán tovább sétált álmodozva. Azt hiszem, kellemes dolgokra gondolt, mert a szeme olykor vidáman csillant meg, és arcán valami szelíd izgalom tükröződött. Mindez nem vallott keserű, epés, kedélybeteg törpengése. Így szoktak nézni a fiatalok, amikor reményteljes, szép álmokat kergetnek. Mrs. Fairfax hangja riasztotta föl, valamelyik cseléddel beszélt a halban, és maga olyan huncutul mosolygott Jane. A mosolya ezt látszott mondani, szép-szép az ábrándozás, de nem szabad elfelejtenem, hogy az én ábrándjaimnak nincs reális alapjuk. Derűs bárányfelhős égről, virágos paradicsomról álmodozom, de tudom, hogy nehéz utat kell megjárnom, és sötét viharokra is föl kell készülnöm. És akkor leszaladt, és kért valami munkát Mrs. Fairfax-től, a heti kiadások összeadását, vagy más effélét. Én nagyon bosszankodtam, hogy eltűnt a szemem elől. Türelmetlenül vártam az estét, hogy hivathassam. Nekem a maga lénye szokatlan, teljesen új, ismeretlen volt. Szerettem volna a mélyére hatolni, közelebbről megismerni. Emlékszem, szerényen is mégis valahogy fölényesen lépett be a szobámba. Az öltözéke is furcsa volt, nagyjából olyan, mint most. Mindenfélét kérdeztem magától, rövidesen rájöttem, hogy csupa ellentmondás. Ruhája, megjelenése egyszerű volt, modora olykor kissé szégyenlős. S bár finom volt, azt rögtön láttam, hogy társaságban nemigen forgott. Nagyon félt attól, hogy valami ügyetlenséget, baklövést követ el, és előnytelen oldalról mutatkozik be. De ha kérdeztem valamit, bátran a szemembe nézett, átható és fülkésző tekintettel. és a keresztkérdések közé fogtam is, nyíltan és okosan felelt. Hamarosan megszokott engem. Azt hiszem, megérezte, hogy kölcsönös sokon szem keletkezett maga és Smorz udvariatlan gazdájok között. Érdekes volt megfigyelni, hogy már néhány nap múltán milyen könnyedén és fesztelenül csevegett velem. Akármilyen harapós hangulatban voltam is, maga sem csodálkozást, sem félelmet, sem bosszúságot nem mutatott soha. Csak figyelt engem, és néha valami leírhatatlan, egyszerű és mégis ravasz bájjal mosolygott rám. Érdeklődésem egyre fokozódott maga iránt. Amit eddig láttam, tapasztaltam, az nagyon tetszett, megelégedéssel töltött el és fölvillanyozott. Szerettem volna közelebbről megismerni, és mégis hosszú időn át távol tartottam magamtól, és ritkán kerestem társaságát. Mint igazi szellemi epikureusz szerettem volna alaposan kiélvezni ezt az új barátságot. Meg aztán egy darabig rettenetesen féltem attól, hogy ha bátrabban nyúlok a virágszál után, elhervad, vagy legalábbis sokat veszít üdességéből. Akkor még nem tudtam, hogy ez nem átmeneti virágzás, hanem egy fölmérhetetlen értékű, drága kőből csiszolt virágékszer. Aztán az is izgatott, hogy vajon ha én kerülöm magát, fogja-e keresni a társaságomat? De nem kereste. Ki nem mozdult a tanulószobából, ahol olyan csendes volt, akár az íróasztala vagy a festő állványa. Ha véletlenül találkoztunk, futólag üdvözölt, soha meg nem állt. Akkoriban a tekintete mindig olyan elgondolkodó volt, Jane. Nem szomorú, mert szomorúságra nem volt oka, de nem is újongóan boldog, mert öröme sem volt sok, reménye meg még kevesebb. Sokat tűnődtem azon, hogy mit gondol rólam, gondol rám egyáltalán. És hogy ezt megtudjam, megint csak érintkezésbe léptem magával. A szeme vidáman csillogott, és határozottan élénkebb lett. Láttam, hogy szereti az embereket, és hogy alaptermészete nem a komolyság, csak a csendes tanulószoba gondterhes ifjúsága tette ilyen komolyá. Megengedtem magamnak, hogy kedves legyek magához, a kedvességem ellágyította, hangja szelídebb lett. Szerettem hallani, ha a nevemet mondta, valahogyan olyan hálásan és melegen csengett az ajkán. Ekkoriban olykor véletlen találkozásokat rendeztem. Gyönyörködtem zavart, habozó magatartásában. Nem tudta, hányadán van velem. Hogy a szigorú, kenyéradó gazdát akarom-e játszani, vagy a jóindulatú barátot. Már akkor annyira a szívemhez nőtt, hogy nehezemre esett keménynek lenni. Sokszor, amikor kezet nyújtottam magának, olyan sugárzó öröm töltött el komoly arcocskáját, hogy legjobban szerettem volna azon mód szívemre szólítani. Ne beszéljünk arról, ami elmúlt. Vágtam közbe, és lopva megtörültem könnyes szememet. Kín volt hallgatnom szavait. Tisztában voltam vele, hogy mit kell tennem, mégpedig minél előbb. És ezek az emlékezések, ezek az őszinte vallomások csak megnehezítették helyzetemet. Igaza van, Jane, felelte. Minek a múltat felidézni, mikor a jelen annyival biztosabb és a jövő annyival derűsebb? Összerázkodtam. Ennyire téved. Most már mindent elmondtam, folytatta. Egy félig leírhatatlan szenvedések között, félig sivár magányban töltött ifjú és férfikor után végre találkoztam valakivel, aki tiszta szívemből szeretni tudtam. Találkoztam magával. Maga az én szerelmem, az én jobbik énem, az én őrangyalom, és én minden csöpp véremmel ragaszkodom magához. Maga jó, okos és bájos. Komoly szenvedély ébredt szívemben, s ide vonja magát életem központjához és forrásához, s tiszta, hatalmas lángba szökve egybeolvaszt kettőnket. Minthogy ezt éreztem és tudtam, elhatároztam, hogy feleségül veszem. Azt mondani, hogy már van feleségem, puszta csúfolódás. Igaz, hiba volt, hogy nem tártam fel őszintén a valót, de annyira féltem a maga jól ismert magadságától, hogy jobbnak láttam, hogy csak akkor szólok, amikor már Arkonbokron túl leszünk. Ez gyávaság volt, tudom. Nemes szívéhez, nagy lelkűségéhez kellett volna fordulnom, kiteregetni nyomorúságos életemet, megértetni magával, hogy mennyire éhezem és szomjazom tisztább emberhez méltóbb élet után. Nem elhatározásomat, milyen gyenge szó, kellett volna emlegetnem, hanem ellenállhatatlan hajlamomat, és arra kellett volna hivatkoznom, hogy hűségesen akarom szeretni azt, aki engem hűségesen szeret. És akkor már csak azt kellett volna kérnem, hogy fogadj el hűségeskömet, s maga is esküdjék hűséget, Jane. Mély csend. Miért nem felel, Jane? Szörnyű megpróbáltatás volt ez. Tüzes vasmarok szorongatta bensőmet. Rettenetes pillanat, sötét, gyötrelmes égető. Nincs ember, aki azt kívánhatná, hogy jobban szeressék, mint ahogyan engem szeretett az, akit én valósággal imádtam. És le kellett mondanom a szerelemről, nem volt más választásom. El kell innen mennem haladéktalanul. Miért nem felel, Jane? Nem érti, hogy mit akarok? Csak ennyit mondjon, a magáé leszek, Mr. Rochester. Nem leszek a magáé, Mr. Rochester. Újabb, hosszú hallgatás. Jane. Kezdte aztán olyan gyöngéden, hogy majd megszakadt a szívem, és kővé dermesztett a félelem, mert ez a halk, gyengéd hang az álmából ébredező oroszlán hangja volt. Azt akarja mondani, Jane, hogy útjaink szétválnak. Azt. Még most is. Lágyan megcsokolta homlokomat és arcomat. Most is. Feleltem, és kiszakítottam magam karjából. De ez rettenetes, ez gonoszság, ez bűn. Szeretni engem nem lett volna ilyen nagy bűn. Engedelmeskedni magának igenis nagy bűn lett volna. Arcát eltorzította a düh. Fölállt, de még uralkodott magán. Én egy szék hátának támaszkodtam, remegtem, féltem, de szándékom eltökélt volt. Még egy pillanatra, Jane. Próbálja meg elképzelni, micsoda élet vár rám, ha maga elmegy. Magával viszi a boldogságomat. Mi marad nekem? A feleségem közveszélyes őrült. Akárha egy hullához küldene a temetőbe. Mihez kezdek, Jane? Hol keresek társat, hol találhatok egyetlen reménysugarat? Tegye azt, amit én teszek. Bízzék Istenben és önmagában, higgyen a túlvilágban. Remélje, hogy ott ismét találkozunk. Tehát nem könyörül meg rajtam. Arra ítél, hogy nyomorultul éljek, és még nyomorultabbul halljak meg. Hangját fenyegetően fölemelte. Éljen bűn nélkül, akkor nyugodtan fog meghalni. Tehát eltilt a tiszta szerelemtől. Visszataszít a posványba, a szennybe. Értsük meg egymást, Mr. Rochester. Én magának sem kívánok rosszabb sorsot, mint magamnak. Az embernek küzdenie kell itt a földön, nekem éppen úgy, mint magának. Maga hamarabb el fog felejteni engem, mint én magát. Tehát azt hiszi, hazudok. A becsületembe gázol. Megmondtam, hogy én képtelen vagyok megváltozni, és maga most az arcomba vágja, hogy egy-kettőre megváltozom. És micsoda ferde nyakateket felfogásra valla maga viselkedése. Maga szerint kisebb bűn a kétségbeesésbe kergetni valakit, mint áthágni egy ember alkotta törvényt. Holott a törvény áthágásából senkinek sem származik kára. Magának sem rokonai, sem barátai nincsenek, akik megbotránkoznának azon, hogy együtt él velem. Ebben igaza volt. És mi alatt beszélt, lelkiismeretem is józan eszem cserben hagyott, és azzal vádolt, hogy bűnös vagyok, ha ellenkezem. Majdnem olyan hevesen fogta pártját mindkettő, mint a szerelem. Könyörülj meg rajta, duruzsolták a fülembe. Gondolj arra, milyen keserves helyzetbe kerül, mennyi veszedelem fenyegeti, ha magára marad.
Gondolj Makacs és Heves természetére, a kétségbeeséssel együtt járó szertelenségre. Vigasztal, csillapítsd, mentsd meg, szeresd. Mondd meg neki, hogy szereted és az övé leszel. Ugyan, kitörődik veled a világon, és kinek ártasz vele, ha megteszed, amit kíván tőled. De azért hajthatatlan maradtam. Ha senki más nem törődik is velem, én törődöm magammal. Minél társtalanabb, minél magányosabb vagyok, minél kevesebb a jó akarom, a pártfogom, annál többre kell becsülnöm önmagamat. Megtartom az isteni törvényt, amelyet az ember szentesített. Meg akarom tartani a parancsot, amelyet még józan koromban kaptam, amikor még nem voltam beszámíthatatlan bolond, mint most vagyok. Törvények, elvek, parancsok nem a nyugodt kísértésmentes időkre adattak, hanem a mostanihoz hasonló viharok idejére, amikor test és lélek egyaránt fellázadt könyörtelen szigorúságuk ellen. S ha még úgy irgalmatlan is a törvény, megszegni nem szabad. Ha tetszésem szerint áthágom, vagy kijátszom a törvényt, akkor ugyan mire jó? Én hiszek az isteni parancs sérthetetlenségében, mindig is hittem benne. Ha pillanatnyilag mégis megrendülne a hitem, ez csak azt bizonyítaná, hogy nem vagyok épelméjű. Nem, nem vagyok beszámítható állapotban. Ereimben tüzesen száguldoz a vér, s a szívem olyan sebesen dobog, hogy meg sem lehet számolni dobbanásait. Régi eszményekbe, régi elhatározásokba kell most kapaszkodni. Mr. Rochester leolvasta az arcomról, hogy hajthatatlan vagyok. Dühe nem ismert határt. Lesz, ami lesz, gondolhatta, és odaállt elém. Átfogta a derekamat, és megragadta a karomat. Lángoló tekintete szinte elnyelt. Fizikailag olyan tehetetlen voltam, mint a pernye, amelyet fölkap a szél. De a lelkem még az enyém volt, és ez a tudat biztonságot adott. A léleknek szerencsére van egy, sokszor öntudatlan, de hűséges tolmácsa a szem. Ráemeltem a szememet, és mialatt felhevült arcába néztem, önkéntelenül felsóhajtottam. Nagyon erősen szorította a karomat. Ez fájt, és különben is olyan kimerült voltam, hogy alig álltam a lábamon. Hogy lehet valaki ilyen törékeny és amellett ilyen hajlíthatatlan? Mondta fogcsikorgatva. A dereka olyan a tenyeremben, mint a nátszál. Alaposan megrázott, mikor mondta. Két ujjam között szét tudnám morzsolni. De mi hasznom lenne belőle? S hogy néz? Milyen elszántan, milyen kihívóan, milyen megvetően? Ez több, mint bátorság. Ez kegyetlen diadal. Akármit csinálok a kalitkájával, nem jutok közelebb ehhez a szépséges vadteremtéshez. Ha szétszaggatom, eltöröm a testbörtönét, a fogoly lélek kiszabadul, de esetleg az égbe röppen, mielőtt a halandó testet birtokomba vehetném. Én téged akarlak, lélek, a te akaratodat és energiádat, a te erényedet és ártatlanságodat, nem pusztán ezt a törékeny testet. Ha magadtól jönnél, ide simulnál a szívemre, de ha akaratod ellenére ejtelek rabul, akkor kisik lesz a karomból, mint valami lidérc, és eltűnsz, mielőtt illatodat belélegezhetném. Amikor ezt mondta, elengedett, és csak a szemével estekelt. A tekintetének sokkal nehezebb volt ellenállni, mint dühös szorításának. De most már igazán ostoba lettem volna, ha engedek. Dühével megbirkóztam. Szomorúsága elől menekülnöm kell. Az ajtóhoz léptem. Elmegy, Jane? Elmegyek, uram. Itt hagy. Nem tehetek mást. Tehát nem akar velem jönni. Nem akar vigasztalom, megmentőm lenni. Mély szerelmem, vad fájdalmam, esdeklő könyörgésem nem indítja meg. Micsoda kimondhatatlan fájdalom szólt a hangjából. Milyen nehéz volt azt felelni, elmegyek. Jane, tessék, Mr. Rochester. Vonuljon vissza, nem bánom. De gondoljon arra, milyen lelki állapotban hagyott itt engem. Menjen fel a szobájába, emlékezzék arra, amit mondtam, vessen egy pillantást szenvedéseimre. Gondoljon rám, Jane.
Elfordult, arccal a diványra borult, és mély csuklózó kokásban tört ki. Már az ajtóban voltam, de visszamentem. Visszamentem éppen olyan határozott lépésekkel, mint amilyenekkel elindultam. Letérdeltem melléje, magam felé fordítottam az arcát, megcsukkoltam, a haját simogattam. Áldja meg az Isten, drága barátom, mondtam. Óvja meg a jó Isten minden bajtól és rossztól, irányítsa lépteit, vigasztalja magát, jutalmazza meg azért, hogy olyan jó volt hozzám. Jane szerelme lett volna az én legszebb jutalmam, felelte. Nélküle megszakad a szívem. De Jane nem fogja szerelmét megtagadni tőlem, hanem nagy lelkűen megajándékoz vele, ugye Jane? A vér megint elborította arcát, szeme villámokat lövelt, felugrott, széttárta két karját, de én kitértem az ölelése elől, és kiszöktem az ajtón. Isten veled, mondta magamban vérző szívvel, és kétségbe esetten tettem hozzá. Isten veled mindörökre. Nem hittem volna, hogy ezen az éjszakán aludni tudok, de mihelyt lehajtottam a fejemet, elnyomott az álom. Gyerekkoromról álmodtam, ott feküdtem a Gateshead-i vörös szobában, az éjszaka sötét volt, és én rettenetesen féltem. Ugyanaz a kísérteties fény, amelynek láttára akkor régen elájultam, ma újra megjelent álmomban, felkúszott a falra, és megállt a sötét mennyezet közepén. Fölnéztem a mennyezetre, de akkor már csak olyan homályos fény volt, mint a hold udvara, s a mennyezet felhőkké változott. Néztem a közeledő kerek fényfoltot, attól féltem, hogy bal sorsom van ráírva. Aztán egyszerre előtört a hold a sötét felhők mögül, de úgy, ahogyan a valóságban soha nem szokott előtörni. Előbb egy kéz nyúlt ki, és elhesegette a fekete felhőket. Azután nem a hold jelent meg az égbolton, hanem egy fehér emberi alak. Sokáig nézett rám, aztán a lelkemhez szólt, de mérhetetlen messzeségből jött a hangja is, mégis olyan közelről, mintha a szívemben suttogna. Menekülj a kísértéstől, lányom. Menekülök, anyám. Ezt feleltem, miután felébredtem ebből a hipnotikus álomból. Még éjszaka volt, de a júliusi éjszakák rövidek, éjfél után rövidesen megvirrad. Nem lehet elég korán, hogy hozzákezdjek a rám váró feladat megoldásához, gondoltam magamban. Fölkeltem. Öltözködnöm nem kellett, mert az este csak a cipőmet vetettem le. A sötétben is megtaláltam fiókjaimban néhány darab fehér neműt, egy gyűrűt, egy medailont. Közben kezembe akadt az a gyönnyakék is, amelyet Mr. Rochester néhány nappal ezelőtt rám erőszakolt. Ezt ott hagytam. Ez nem az enyém. Ez azé a képzeletbeli mennyasszonyé volt, aki szétfosztott. A többi holmit becsomagoltam, pénztárcámat zsebre tettem. 20 shilling volt az egész vagyonom. Felvettem a szalmakalapomat, nyakamba kanyarítottam a kendőmet, s a csomaggal és a cipővel a kezemben, a cipőt még nem akartam fölvenni, kilopóztam a szobából. Isten áldja meg, kedves jó Mrs. Fairfax, suttogtam, mikor a szobája előtt elsurrantam. Isten veled, kis Adél, mondtam a gyermekszoba felé pillantva. Arról szó sem lehetett, hogy bemenjek és megcsukoljam a kislányt. Nagyon kell vigyáznom, hogy zajt ne üssek, mert valaki, akinek jó füle van, valószínűleg hallgatózik. Mr. Rochester ajtaja előtt is megállás nélkül akartam tovább menni, de minthogy a szívem dobogása egy pillanatra megállt, a lábam is kénytelen volt megállni. Odabent nem aludtak. A szoba lakója nyugtalanul járkált fel és alá, és mielőtt visszafolytott lélegzettel hallgatóztam, nagyokat sóhajtott. Ebben a szobában van a mennyország, a földi mennyország. Csak be kellene mennem, és csak annyit mondanom. Mr. Rochester, én szeretem magát, és amíg élek, nem hagyom el. Csak ennyit kellene mondanom, és megnyílnék számomra a mennyország. A szoba lakója nem tudott aludni az éjszaka, és türelmetlenül várja, hogy megvirradjon. Reggel rögtön üzenni fog értem, és akkor megtudja, hogy elmentem. Keresni fog, hiába. Azt fogja gondolni, hogy hűtlenül elhagytam, szerelmét visszautasítottam. Szenvedni fog, talán kétségbe is esik. Igen, erre is gondoltam, és a kezem már mozdult is a kilincs felé. De idejében föleszméltem, és tovább mentem. Szomorúan lépegettem, tudtam, mit kell tennem, és gépiesen kerestem meg a konyha mellékajtaján a kulcsát. A kenőolajat és a kenőtollat is előkerestem, megolajoztam a kulcsot és a zárat. Aztán ittam egy pohár vizet, és ettem egy falat kenyeret. Valószínűleg sokat kell gyalogolnom, és a tegnapi nap úgyis alaposan kimerített, pedig nem szabad összeroppannom. Hangtalanul mozogtam, hangtalanul nyitottam ki, és csuktam be az ajtót. Pirkadt. A nagy vaskapuk persze be voltak zárva, de az egyik kis kertajtót csak erre teszelték. Sikerült kijutnom. Ezt az ajtót is becsuktam magam mögött. Körülbelül egy mérföldnyire, a rétegen túl országút kanyargott. Nem Milkót felé, hanem ellenkező irányban. Ezen az úton még sohasem jártam, de sokszor eltűnődtem azon, hogy vajon hová vezet. Gondolkozásra nem volt idő, nem volt szabad hátranézni még előre sem. Egyetlen gondolatot sem szabad a múltra vagy a jövőre vesztegetni. A múlt az olyan csodálatosan szép volt, és olyan halálosan szomorú, hogyha csak egyetlen sort elolvasok a múlt teleírt napjairól, vége a bátorságomnak. A jövő félelmetes üresség. Ilyen lehetett a világ a vízözön után. Már jó ideje gyalogoltam, mikor végre fölkelt a nap. Azt hiszem, szép nyári reggel volt. Cipőmet átáztatta a harmat. De én nem néztem sem a felkelő napra, sem a mosolygó égre, sem az ébredő mezőkre. Akit a virpadra hurcolnak, az útközben nem tud gyönyörködni a virágokban. Az csak a hóhérra és a bádra gondol, kiomló vérére, az út végén tátongó sírra. Én is csak erre a keserves menekülésre tudtam gondolni, erre a céltalan kóborlásra, és ó, milyen fájó szívvel gondoltam útközben arra, amit ott hagytam. Nem tehettem róla, hogy őre áll is gondolnom kellett, aki most szobája ablakából nézi a napkeltét, és azt reméli, hogy én rövidesen bekopogtatok hozzá, és megmondom, hogy itt maradok, és az övé leszek. Milyen kimondhatatlanul vágytam arra, hogy az övé legyek, mennyire szerettem volna visszafordulni. Még nem lett volna késő, még megkímélhettem volna a kegyetlen csalódástól. Szökésemet még idáig senki sem fedezte föl, ebben biztos voltam. Még visszamehetnék, megvigasztalhatnám, megmenthetném a gyalázattól, talán a végromlástól. Mennyire féltettem őt a magányosságtól, sokkal jobban, mint magamat. Mintha egy tüskés nyíl hatolt volna szívembe. Nem tudom kihúzni, mert össze-vissza tépi mellemet, és minden lépéssel mélyebbre hatol. Madarak éneke szállt az ég felé. A madarak hívek párjukhoz. Ők a hű szerelem jelképei, és én, mi vagyok én? Gyötrelmes szívfájdalmam, és az elveimhez való makacs ragaszkodás közepette mélységesen megvetettem önmagamat. Nem töltött el büszkeséggel a tudat, hogy erős maradtam, és önérzetem nem szenvedett csorbát. Megbántottam, megsebeztem, elhagytam azt az embert, akit mindenek felett szerettem. Ezért gyűlöltem magamat, de visszafordulni mégis képtelen voltam. Azt kell hinnem, hogy Isten vezetett. Hiszen az én akaratomat, az én öntudatomat megbénította a fájdalom. Kétségbe esetten zúgogtam útközben, és úgy rohantam, mint egy megszállott. Aztán egyszerre olyan gyengeség fogott el, hogy lábam felmondta a szolgálatot. Orra buktam. Percekig feküdtem a földön, arcomat a nedves fűhöz szorítva. Attól féltem, vagy talán azt reméltem, hogy ott minden meghalok. De csak hamar magamhoz tértem, egy darabig négykézláb másztam tovább, aztán talpra álltam és elszántan folytattam utamat. Mikor végre kiértem az országútra, olyan fáradt voltam, hogy le kellett ülnöm a gyepre, és mielőtt ott üldögéltem, kerekek nyikorgását hallottam, és egy kocsit láttam közeledni. Föltápászkodtam, és intettem. A kocsi megállt. Megkérdeztem, hová megy. A kocsis egy távoli községet nevezett meg. Biztosan tudtam, hogy Mr. Rochesternek ott nincsenek kapcsolatai. Megkérdeztem az embert, mennyiért vinne el. 30 shillinget mondott. Azt feleltem, hogy nekem csak 20 shillingem van. Nem baj, mondta, annyiért is elvisz, csak üljek be. A kocsi üres volt. Beszálltam, a kocsis rám csapta az ajtót, és elindultunk. Szeretném, ha a nyájas olvasó soha nem érezne olyan kint, amilyet én akkor éreztem. Szeretném, ha szeméből soha nem hullanának olyan égető, szívfacsaró könnyek. Adja Isten, hogy az olvasó soha ne legyen kénytelen olyan reménytelenül könyörögni az egek urához, mint amilyen reménytelenül én akkor fohászkodtam. Soha ne kelljen félnie, ahogy nekem kellett, hogy a gonosz eszközévé válik valaki számára, akit szeret.